Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 119. Zsoltárunk első versét énekelve kezdjük meg Isten tiszteletünket. A 119. Zsoltárunk első verse így kezdődik: az oly emberek nyilván boldogok. Foglalva helyünket, folytassuk-e megkezdett Zsoltár éneklését, a 119. Zsoltárunk második, harmadik és negyedik versét énekeljük. Boldogok azok is, mondom nyilván.
Mondom nyilván, akik hamisságot nem cselekesznek, de mindenkor az Úr utaiban járnak össze.
Testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Kedves testvéreink, helyünket elfoglalva figyeljünk hitvallásunk tanítására, a Heidelbergi KT 26. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Battonyai Zoltán presbiter testvérünk olvassa közöttünk. E kérdések és a feleletek a sákramentumokra vonatkoznak, melyeket gyakorlunk, s melyekkel élünk a mi egyházunkba, és ezek közül is a Szent Keresztségről fogunk most hallani.
Mi módon emlékeztet és biztat téged a Szent Keresztség afelől, hogy Krisztusnak a keresztfán való egyetlen egy áldozata javadra szolgál? Oly módon, hogy a vízzel való külső megmosatást maga Krisztus szerzette, és egyben azt ígérte, hogy az ő vére és lelke az én lelkem tisztátalanságát, azaz minden bűnömet oly bizonyosan elmossa, amilyen bizonyosan megmosattam külsőképpen a vízzel, amely a test tisztátalanságát szokta elmosni. Mit jelent a Krisztus vérével és lelkével megmosatni? Azt jelenti, hogy Istentől elnyerjük bűneink bocsánatát az ő kegyelméből a Krisztus véréért, amelyet ő a keresztfán való áldozatában érettünk kiontott. Továbbá, hogy a Szentlélek megújít, és a Krisztus tagjává szentel bennünket, hogy a bűnnek egyre jobban meghalljunk, és istenes, fedhetetlen életet éljünk. Hol ígérte Krisztus, hogy ő minket vérével és lelkével olyan bizonyosan megmos, amit megmosattunk a keresztség vizével? A keresztség szereztetése alkalmával, midőn így szólt. Elmenvén, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül. Aki pedig nem hiszen, elkárhozik. Ez az ígéret ismétlődik meg akkor is, midőn a Szentírás a keresztséget újjászületés fürdőjének és a bűnök elmosásának nevezi.
Isten igéjét olvasom a következőkben, az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetéből, az apostolok cselekedeteiről írt könyv második fejezetének 40. versétől a 47. verséig terjedő szakaszból, ahol ezeket találjuk megírva. Még más szavakkal is a lelkükre beszélt, és így kérlelte őket, szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. Akik pedig hittek beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon, mint egy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Napról napra álhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Isten áldása legyen rajtunk, hogy megérthessük hozzánk szóló személyes üzenetét Szent Lelke által. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Nyilván boldogok azok az emberek, akik igazságban járnak életükben. Ezt énekeltük, mennyei édesatyánk a te szent színed előtt. De örök kérdésünk az, hogy mi az igazság. Köszönjük te neked, hogy a te színed elé járulhatunk. És a te fiad által könyöröghetünk te hozzád, aki azt mondta önmagáról, hogy én vagyok az igazság. Köszönjük, hogy el akarsz bennünket vezetni Jézus Krisztushoz. Az ő benne nekünk tulajdonított, és az ő általa megszerzett igazsághoz. Kérünk, segíts meg bennünket, hogy a magunk igazsága, a világ igazsága helyett megérkezhessünk ő hozzá. Használd erre szent lelked által most is közöttünk ígédet. Ragyogtassad a te országodnak titkait, hogy valóban boldog emberek legyünk, akik nem csak a mai napot látják, nem csak reménykednek a holnap felől, hanem akik biztosak a mában és biztosak a holnapban, mert reád építik hitüket. Kérünk téged, mennyei atyánk, ragyogtasd előttünk a te országodat, támasszál a mi szívünkben vonzalmat a te igazságod felé, ajándékozz meg bennünket hittel, és könyörülj meg rajtunk, hogy engedhessünk te neked. Köszönjük, hogy szaporítani akarod a te országodat most is üdvözülőkkel, és ezért hoztál ide. Efelől tanítasz, és erre hívogatsz bennünket. Hadd vegyen a te tanításod lakozást a mi szívünkben, hadd legyen a te tanításod a mi életünk. Oltsd magadba bennünket, hogy életünk és boldogságunk legyen te benned. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve a 197. dicséretünk második és harmadik versét énekeljük. A 197. dicséretünket keressük ki tehát, és ennek a dicséretnek énekeljük második és harmadik versét. Hajtsd füleidet, hajtsd le füleidet. Kedves testvéreim, Isten igéjét Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt első leveléből olvasom. Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt első levelének 11. fejezetéből a 23. verssel kezdődően, ahol ezeket találjuk megírva. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsorált, ezt mondván, e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ezért erőtelenek, és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg számosan. Mert ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt el ne vesszük. Azért tehát testvéreim, ha evésre egybe gyűltök, várjátok meg egymást. És ha valaki éhes, otthon egyék, hogy ne ítéletre jöjjetek össze. A többiről majd akkor rendelkezem, ha hozzátok érkezem. Kedves testvérek, a harmadik vasárnap már, amikor a pünkösd csodája nyomán létrejött első gyülekezet dolgaival foglalkozunk. Elmondtuk azt, hogy milyen csodálatos és Isten kegyelmének milyen sajátságos kiáradása az, hogy 3000 ember prédikációkat hallgatva hitre jut és közösségé áll össze. A hitnek közösségévé, hiszen ez köti őket össze. Felmerült bennünk az a kérdés, hogy mit lehet tenni akkor, amikor valami ilyen hirtelen nő nagyra. A tanítványok 120-an voltak, akik prédikálni kezdtek, és a prédikálásukra 3000 ember tért meg. De megértettük azt is, hogy nem a tanítványok miatt tértek meg ezek az emberek, hanem Isten szent lelke hívta őket hitre, és ajándékozta meg őket a hittel. Ezért nem is az a kérdés, hogy mit fognak tenni a tanítványok, hanem az a jó kérdés, hogy mit tesz Isten ezekkel az emberekkel. Ennyi volt a történet, hogy ők megtérnek és megkeresztelkednek, vagy Isten akarja ezt a közösséget, ezt a hitben egy közösséget tovább vezetni, és ha vezeti, hogyan vezeti tovább? Ez a néhány igevers az apostolok cselekedeteiről írott könyvből elmondja nekünk, hogy ezek az emberek egységre jutottak a tanítás területén, méghozzá az apostoli tanítás területén. Együtt voltak, beszéltek az apostolok nekik Jézus Krisztusról, tanították őket. Egy része ezeknek az embereknek hallotta Jézust, hallott Jézusról, de ez nem volt egyenlő azzal, ami most történt, hiszen mindannyian tudjuk azt, hogy milyen más dolog hallani valakiről, és aztán valakivel személyesen találkozni, és azzal szövetségre lépni. Hallottak ők is valamit a Názáretiről. De mennyire más volt most úgy odafigyelni az apostoli tanításra, hogy a szívük hittel és bizalommal telt meg afelé a Jézus Krisztus felé, akiről ők hallottak. Aztán arról is beszéltünk a második vasárnap, hogy azt mondja Lukács, közösségben voltak ezek az emberek. És elmondtuk azt, hogy a Szentlélek munkált bennük közös hitet, ez volt ennek a közösségnek az alapja, és ennek a közös hitnek lettek gyümölcsei. Arról szóltunk a sok-sok gyümölcs közül, hogy ezekben az emberekben feltámadt a felelősségérzet egymás iránt, és elkezdtek egymásról gondoskodni. Nem egyszerű szociális háló volt ez, ha nem lett volna meg a közös hit a közösségben, akkor nem született volna meg az az önzetlen odafigyelés és az a felelősségteljes odafigyelés, aminek itt tanúi vagyunk. De tovább vezet bennünket Lukács, mert újabb dolgokat sorol föl, amelyben Isten ezt az ő népét, ezt az ő egyházát vezette. És így szeretnénk mai napon azzal foglalkozni, amit így olvastunk itt az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, hogy ezek kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében. A kenyér megtörésében. Már az elmúlt vasárnap is szóltam róla, és szeretném ezt csak röviden újra megismételni, hogy itt néhány sorral lejjebb szintén olvasunk egy ilyen fordulatot, hogy a kenyér megtörése, de ez a két fordulat nem ugyanazt jelenti. Itt, ahol most olvasunk róla, itt az úrvacsorára utal, ott pedig arra utal, hogy a közösséget megélték úgy, hogy házanként összejöttek, vendégül látták egymást, együtt étkeztek. Most azonban szeretnénk az úrvacsoráról beszélni, és arról, hogy mit jelentett akkor, és mit jelent nekünk ma ez az esemény, hiszen ma is megterítettük itt az Úr asztalát, sákramentumi közösségre hívtuk a testvéreket, de ahogyan felolvastam Pál apostol leveléből, amit a korintusiaknak írt, megértettük azt is ezzel a sákramentumi közösséggel kapcsolatosan, hogy itt azért az embernek nagyon is józannak kell lennie. Az a kérdésünk, hogy mi volt a kenyér megtörése akkor, mit üzent ez az esemény, miért adta Isten lelke a gyülekezetnek egyáltalán ezt az eseményt, miért lett ez olyan fontossá, hogy azt olvassuk ezzel kapcsolatban is, hogy kitartóan cselekedték ezt Jézus akkori tanítványai. Az úrvacsora szereztetéséhez kell nekünk visszalépnünk. Jézus szerezte az úrvacsorát, a názáreti Jézus. Azt olvassuk, hogy megüli a zsidó páska vacsorát tanítványaival, és ennek a vacsorának a keretében szerzi az úrvacsora sákramentumát, szentségét. A páska vacsora egy olyan vacsora volt, amelyet a zsidók rendszeresen évről évre megültek. Ez a vacsora Isten népét, a zsidóságot az Úr szabadítására emlékeztette. Arra a szabadításra, amellyel Isten kivezette őket Egyiptomból, ahol rabszolgák voltak. Nem mennék bele részletesen most abra, hogy hogy kerültek a zsidók Egyiptomba, talán tudjuk, ha nem, akkor bátorítom a testvéreket, hogy olvassunk utána Mózes első könyvében, nagyon szép, könnyű fejezetek vannak ezzel kapcsolatban, olvasmányos fejezetek, ha így értem a könnyű fejezetet, hogy nem nehéz olvasni. De a lényeg, hogy 450 évnyi egyiptomi tartózkodás után, amelynek az eleje szép és dicsőséges ott tartózkodás volt, és a vége rabszolgaság, Isten kivezeti az ő népét Egyiptomból, és útnak indítja őket Kánaán földje felé, amelyet ősatjuknak, Ábrahámnak ígért. Beszédes alkalom volt ez a páska vacsora, ahol a szabadító Isten végtelen hatalma és szeretete elevenedett meg. Ennek a vacsorának nem feltétlen az volt az értelme az eredetében, hogy mit, hogyan, miként kell fogyasztani, hanem az volt az értelme, hogy amiközben eszünk, miközben ételeket fogyasztunk, megemlékezünk Isten végtelen kegyelméről, szeretetéről, hogy kiszabadította a mi népünket, az ő népét a rabszolgaságból. Abban erősítette évről évre a páska vacsorát megülő zsidókat ez a vacsora, hogy ki az az Isten, aki az ő atyukkal, Ábrahámmal szövetségre lépett. Újra meg újra meg kellett erről emlékeznünk, hogy nekünk van egy Istenünk, de ki ez az Isten? És akkor leültek ezt a vacsorát elfogyasztani, és ott beszéltek a vacsora közben Istenről, akkor tulajdonképpen azok előtt, akik ezt hallották, újra megelevenedett a történet, és megerősödhettek a hitükben, és azok előtt, a felnövekvő gyermekek előtt, fiatalok előtt, akik a családnak tagjai lettek, új tagjai lettek, egészen egyszerűen meghirdették azt, hogy ki az az Isten, akivel mi szövetségben vagyunk. Tulajdonképpen ugyanúgy a páska ünnep is, mint minden egyéb zsidó ünnep, Istenről szólt. Istenről szólt. Jézus Krisztus is megüli ezt a vacsorát a tanítványaival, és miközben tanítja azokat a dolgokat, amelyek ennél a vacsoránál el szoktak hangzani, egy új dolgot is rendel azoknak, akik ott vannak. És azt mondja nekik, hogy ti hasonlóan cselekedjetek. Tulajdonképpen, amit Jézus elmond, ezt idézi föl Pál apostol a korintusiakhoz írt levelében, amit Jézus az utolsó vacsoránál elmondott, az egyfelől egy profécia. Az egy profécia. Mert azt mondja Jézus a 24. vers második felében, hogy a teste meg fog töretni. Nem tudták a tanítványok, hogy az olyan közel van, amiről Jézus profétál, de Jézus újra megerősítette nekik azt, amiről már korábban beszélt nekik, hogy ő meg fog halni, keresztre fogják őt feszíteni. Ezt a tanítványok nem hitték, és most Jézus újra a szívükre helyező, hogy az én testem meg fog töretni. Úgy, ahogyan megtöröm itt előttetek a kenyeret. Nagyon beszédes ez, ahogy az ember a kenyeret megtöri, és azt mondja Jézus, így fog az én testem is megtörni. Ugyanakkor ez egy tanítás is, ami ott elhangzik, mert Jézus új szövetségről beszél. És azt mondja el, hogy az ő halála nem valaminek a végét fogja jelenteni, hanem valaminek a kezdetét fogja jelenteni. Azt mondja Jézus, ha meghal valaki, akkor az emberek bánkódni szoktak, és azt mondják, nagy veszteség ért bennünket. Jézus meg azt mondja a tanítványainak, hogy itt valami új kezdet nyílik. Én meg fogok halni, meg fogják törni az én testemet, de itt egy új kezdet, egy új szövetség nyílik meg ezáltal. És harmadszor egy rendelkezés is ez. Nem csak profécia, nem csak tanítás arról, ami történni fog, hanem egy rendelkezés is. Azt mondja Jézus, hogy abban az új szövetségben majd ti is tegyétek meg azt, amit én most itt megteszek előttetek és veletek. Ezt cselekedjétek majd az én emlékezetemre, amikor megemlékeztek erről. Amikor majd beteljesedik ez a profécia, amikor megértitek, hogy most miről beszélek, akkor jöjjetek össze, és cselekedjétek meg hasonlóan azt, amit most én tettem. Törjétek meg a kenyeret, és adjátok oda egymásnak a poharat. Tulajdonképpen emlékezzetek meg rólam, ne feledjétek el, hogy mi volt az értelme az én jövetelemnek, kereszthalálomnak, feltámadásomnak és mennybe menetelemnek, és ezt úgy tegyétek, hogy megteszitek azt, amit én most veletek és előttetek teszek. Talán megértjük azt, hogy ennek az eseménynek az elsődleges üzenete az, hogy beszél nekünk Jézus Krisztus kereszt áldozatáról. Hiszen erről szólt ott Jézus. Arról, hogy ő a kereszten meg fog feszítetni, megtörik a testét, kiontják a vérét, de ezzel egy új dolgot fog megnyitni, új dolgot, egy új szövetséget nyit meg. És ez az ő áldozata az, amire az övéinek minden időben emlékezniük kell, és amelyről minden időben bizonyságot kell tenniük. Azonban az úrvacsora az esemény, amelyről az első keresztjének megemlékeztek nagy odaadással és szorgalommal, nagy hittel és bizalommal, nem csak Krisztus áldozatáról beszélt, hanem tulajdonképpen a vele való egységét is kifejezte annak a gyülekezetnek. Nem csak elevenen tartotta mindazt, amit Jézus Krisztussal kapcsolatosan láttak, tanúsítottak, hirdettek, hanem az úrvacsora kifejezett egy lelki egységet a gyülekezet és a gyülekezet ura Jézus Krisztus között. Jézus ugyanis ezt a vacsorát, az úrvacsorát a tanítványai előtt szerezte, és nekik rendelte. Biztos, hogy tudja mindenki, hogy ez nem egy nagy nyilvánosság előtt zajló esemény volt, mint például a hegyi beszéd, vagy a síkságon elmondott beszéd, amit nagyon sokan hallgattak, hanem amikor az Úr Jézus az úrvacsorát szerezte, akkor az ő hívő tanítványai ültek ott körülötte. Ők vették körül, és nekik mondja azt Jézus, hogy eképpen cselekedjetek ti is. Magyarán így cselekedjetek ti is. Én adok nektek valamit, ami titeket erősíteni fog, nektek szóló profécia, és nektek rendelem az enyémnek, hogy ehhez hasonlóan cselekedjetek. Az nem csak a formára utal, hanem az egész eseményre. Jézus arról is beszél, hogy lesznek, akik majd hisznek a ti szavatoknak. Ővelük legyetek együtt ennek a vacsorának a keretében, ahogyan én is együtt vagyok veletek, akik hisztek én bennem, és így éljetek majd vele. Jézus nem hatalmazza föl a tanítványokat arra, hogy az általa szerzett szentséggel, sákramentummal nagyvonalúan éljenek. Nem mondja azt nekik, hogy én ezt ugyancsak itt nektek mondom, mert ti hisztek én bennem, de ti menjetek ki a világba, aztán mindenkivel legyetek ilyen közösségbe. Azt mondja, ahhoz hasonlóan cselekedjetek, ahogy én cselekedtem most veletek. Tehát az övéinek szerzi Jézus ezt a vacsorát, azoknak, akiket kiválasztott arra, hogy higgyenek ő benne. Amikor az első gyülekezetről hallunk és olvasunk, akkor többször is találkozunk azzal, hogy azok kapcsolódtak ehhez a gyülekezethez, akik hittek, tudnék Jézus Krisztusban. És arról is olvasunk, hogy Isten úgy szaporította ezt a gyülekezetet, hogy üdvözülőkkel szaporította. És ezzel a Szentírás azt akarja kifejezni nekünk, hogy nem egy pusztán létszámbeli növekedés volt az első gyülekezetben. Ott nem az volt a lényeg, hogy mindegy, csak gyere be a templomba, hogy amikor fényképet csinálunk, sokan legyünk ott. Hanem azt olvasjuk, hogy az első gyülekezet egy lelki tartalom alapján növekedett. Hogy tudnék, újjászületett és hívő emberek voltak, üdvözülő emberek voltak, akik hittek Jézus Krisztusban. Nyilván ez ennek az első időnek a sajátsága. Később, pontosan ezért ír Pál apostol Korintusba úgy, ahogyan ír, ez a homogenitása a gyülekezetnek, ez már nem volt ilyen. Később már nem csak azok kapcsolódtak be a gyülekezetekbe, akik hittek, hanem oda mentek azok is, akik még nem hittek, de már érdeklődtek. Nyilván volt egy szervezeti átalakulás a gyülekezetben, főleg a pogányok környezetében. Nem lehetett mindig az utcán hirdetni az evangéliumot. Ezért összejöttek, és mindenki összejött. És voltak, akik hittek, és voltak, akik még nem hittek. Meg voltak olyan is, akik utána azt mondták, hogy ez nem kell nekünk, és elmentek. De a gyülekezet ilyen módon nagyon vegyes összetételű lett, hívők meg hitetlenek ültek együtt. Ez Jeruzsálemben még nem így volt abban az első időben, mert csak azok mentek közéjük, akik egyé lettek velük a hitben. Őróluk olvassuk azt, hogy ők éltek az úrvacsorával. Amikor pedig később Pál apostol ír a korintusi gyülekezetnek, ahol ilyen vegyes az összetétele a gyülekezetnek, akkor nem véletlenül fűzi hozzá azt, hogy vizsgálják meg a gyülekezetben ott levő emberek a maguk életét. Mert azt mondja Pál apostol, hogy ha valaki nem hisz, annak az úrvacsora nem a javát fogja szolgálni, hanem az ítéletét fogja jelenteni. Ha valaki nem hisz Jézus Krisztusban, azt mondja az apostol, hogy ne éljen az úrvacsorával. Mert az úrvacsora valamit kifejez. Azt fejezi ki, hogy Jézus Krisztus meghalt az én bűneimért. Hogy feltámadott. Hogy ott van a mennyben. Hogy ő igaz. és ha hiszek ő benne, akkor nekem is örök életem van, igazságom van. Erről beszél az úrvacsora. És azt mondja Pál apostol, ha te ezt nem hiszed, de élsz vele, ha te nem hiszel Jézus Krisztusban, te keresed a magad igazságát, te magadban hiszel, te a világban hiszel, akkor az, hogy oda mentél az úrvacsorához, az, hogy éltél ezzel a vacsorával, el fog téged ítélni. Mert az Isten azt fogja egyszer mondani az ő ítélő székénél, hogy ott voltál, ezek a jegyek Jézusról beszélnek, akit én küldtem, hogy megkeresselek, megmentselek téged, és te hitetlen voltál, de nem akartál hinni Jézus Krisztusnak. Pál apostol ezért mondja a gyülekezetnek, mivel nem mindenki hívő közöttetek, vigyázzatok, mert nem mindannyiótoknak lesz hasznára az, ha éltek az úrvacsorával. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy mindannyiótok előtt ismeretes az, akik a Bibliát forgatjátok, hogy időnként fölmerül az, hogy vajon ezek az első keresztények mindezt úgy tisztán látták-e. És nem úgy volt-e, hogy egy kicsit összekeverték ők a szeretetvendégséget, meg az úrvacsorát. Nem volt, ilyen tiszta volt ez a dolog vajon ott az első keresztények között is? Azt gondolom, hogy ha nem is látunk mindent a Bibliából, mert nem napról napra jegyzi le Lukács az első gyülekezet életét és cselekvéseit, azért vannak dolgok, amelyeket figyelembe kell vennünk. Az egyik dolog az, testvérek, hogy azokhoz a keresztényekhez és a vezetőikhez, az apostolokhoz nagyon közel volt még időben is a szereztetés. Nem múltak még el évek, évtizedek, amikor visszaemlékeztek, hogy hú, hogy is volt az, mit is mondott ott Jézus. Nem így volt ez, ott volt mögöttük. Néhány hónap választotta el őket attól a vacsorától, attól a szereztetésről. És Jézus a vacsorán, ahogyan elkülönítve azt a közösséget megszólal előttük, egészen biztosak lehetünk azzal, abban, hogy a vacsorán belül is elkülönítette ezt a dolgot. Mert Jézus a kezébe veszi a kenyeret és megtöri. Ez nem csak azt jelentette, hogy ott eszegettek jobbra és balra, és Jézus is egyszer csak vett egy darab kenyeret, megtört, azt ugye elmondta az óra alatt, hogy hát ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik. Abban egészen biztosak lehetünk, hogy egy elkülönített tanítványi kör előtt, miközben fogyasztották a páska vacsorát, ahogy mondtam, ez a tanításnak is az ideje volt a zsidók életébe, egyszer csak Jézus megáll, minden szem rászegeződik, és akkor Jézus kezébe veszi a kenyeret és megtöri. Elkülönül a vacsorában ez a rész. És amikor a pohárhoz nyúl, az is elkülönül. Nem úgy van ez, hogy csak ott iszogatnak a vacsora után, és akkor Jézus mond valamit. Hanem biztosak lehetünk abban, hogy Jézus ezen a vacsorán belül is kiemelte ezt a dolgot. Nem olvadt össze a vacsora többi részével. És mivel az első gyülekezetbe a valóban hívők léptek be, akik megértették és elhitték Krisztust az apostoli tanítás szerint, így biztosak lehetünk abban, hogy az első keresztény gyülekezetben sem az történt, ott Jeruzsálemben, hogy összejöttek, eszegettek, és közben azt mondták, hogy hát Jézus is így halt meg, ahogy a kenyeret tördeljük, meg ahogy isszuk a bort, hát emlékeztek, kifolyt a vére a Golgotán. Ez biztosak lehetünk abban, hogy ez a két dolog, a szent és a profán, az nem folyt össze abban az időben sem. Hanem amikor összejöttek a keresztjének, ahogy itten Lukács leírja nekünk az abcselben, hogy ebben kitartóan részt vettek, és itt meg is nevezik kifejezetten ezt, hogy a kenyér megtörése, ebben biztosak lehetünk vele, hogy ők is tisztelettel és elkülönített módon éltek ezzel. A gondolataink, hogy ez a két dolog, a szeretetvendégség és az úrvacsora összefolyt, ezek sokkal inkább onnan jönnek, hogy később a pogányok között, akiknek ott Pál apostol is ír Korintusba, ez a két dolog nem lett teljesen elkülöníthető, vagy nem különítették el olyan mértékben egymás között. És leültek eszegetni, és valójában azt gondolták, hogy ez a közös eszegetés a gyülekezetben, ez olyan, mint az Úrnak a vacsorája. Nem értették még meg, ezért az apostol tanította őket arra, hogy elmondom nektek, miként történt az úrvacsora. És ezt azért mondom el nektek, hogy helyesen éljetek vele. Ne keverjétek össze a szeretet vendégséggel, és gondoljátok át azt is, hogy miközben a szeretet vendégsége mindenki részt vehet, aközben az úrvacsorában nem vehet mindenki részt, mert az vannak olyanok, akiknek az ítéletét fogja jelenteni. Ha valaki nem hisz, annak az ítéletére lesz. Azt gondolom, testvérek, hogy a kenyér és a bor testi elfogyasztása, ugyanúgy, ahogy ezt most mi is megtesszük, az az egyé lételt jelentette. Amit megeszünk, azzal egyé leszünk. Ez a fizikai egyé létel azt a lelki üzenetet akarta erősíteni, hogy így lesz Jézus Krisztus minden lelki java elválaszthatatlanul a hívőké. A hívőket akarta abban erősíteni, hiszen egyre nagyobb volt a távolság Jézus és a hívők között időben, hogy nem kell félnetek. Mert mindaz, amit Jézus megszerzett nektek, az a tietek. Az úrvacsora valamit aláhúzott, ami nem akkor történt meg. Jézus Krisztus javai a hit által a hívőké lett. Az bűnbocsánat, a megigazulás, az övéké volt, amikor megtértek. De az úrvacsora, a látható fizikai jegyek, a folyamat, hogy ezzel egyé leszünk, azt akarta aláhúzni a hívőknek, hogy a lelki javak, amiket Jézustól kaptatok, a tieitek. Ne féljetek, ne kétségeskedjetek. A tiétek ez. Egyek vagytok Jézus Krisztussal. Tulajdonképpen a látható jegyek a láthatatlan igazságokat erősítették meg. Mert mi egyébként emberek ilyenek vagyunk, mindig azt szoktuk mondani, hogy hiszek, ha látok. Isten azért nem dől be ennek a mi mondásunknak, de mégis olyan kegyelmes volt, hogy látható jegyeket rendelt azért, hogy az ő láthatatlanul nekünk tulajdonított igazságában még biztosabbak legyünk. Még biztosabbak legyünk. Egészen odáig elmegy. Már az Ószövetségben is olvasunk előtt, az Új Szövetség is azt mondja, hogy mi beleoltattunk Jézusba. Ennyire egyé lettünk vele. Beleoltattunk. Beleoltattunk. Tehát az úrvacsora nem csak Jézus Krisztus áldozatáról beszél az első keresztényeknek, hanem erősíti őket a vele való lelki egységekben. Azokban, hogy minden java az övé. És azt gondolom, hogy ezekről a javakról szólok még néhány szót a testvéreknek. Hiszen mik is ezek a javak? Ha megnézzük Jézus Krisztus prédikációját, amelyet elmond, akkor beszél Jézus a bűnről és a bűnbocsánatról. Arról beszél az úrvacsora, hogy a mi bűneink miatt szenvedett és halt meg Jézus Krisztus, és ezért az ő áldozatáért az Atya minden ő benne hívőnek megbocsájt. És így Isten igazsága miénk. Most már nem az Isten haragja van rajtunk, akiknek ő megbocsájt, hanem az ő kegyelm és az ő igazsága van rajtunk. Beszél, ezek a javak beszélnek a halálról és az életről. A bűnnek a zsoldja a halál. Jézus Krisztus meg azt mondta, hogy aki hisz ő benne, annak örök élete van. Beszélt az első keresztényeknek az úrvacsora arról, hogy ez a mi Jézusunk, akinek a megtörtett kenyér és a bor jelképezi, szimbolizálja a halálát. Ez a mi Jézusunk feltámadott. Ott voltak a tanítványok, látták őt a mennybe menni, ott van az Atya dicsőségében. És azt mondta ez a Jézus, hogy ahol én vagyok, ott lesztek ti is. Amikor úrvacsoráztak ezek az első keresztjének, akkor látták magukat öregedni. Látták magukat elgyengülni. Látták azt, ahogy az élet elmúlik és eltelik fölöttük. És ugyanakkor az úrvacsora beszélt nekik az ő biztonságos jövőjükről. Arról, hogy az a Jézus Krisztus, akiben hisztek, akiben hiszünk, az azt mondta, hogy itt valami új kezdődik. És nem a halálba, az elmúlásba megyünk, nem a kárhozatba, hanem őhozzá megyünk. Aztán beszélt az úrvacsora végül a jelenről és a jövőről. A jelenről és a jövőről. Arról, hogy Jézus Krisztus új életprogramot szerzett az övéinek. Méghozzá azt az életprogramot, hogy az ember, aki hisz ő benne, ne a maga dicsőségére, hanem ezentúl az Isten dicsőségére éljen. Testvérek, aki hisz, az új életprogramot kap. Mert ahogy elmondtuk a prédikáció kezdetén, ezek az emberek megtértek. És ez azt jelenti, hogy egy egészen más életről való gondolkozás, és ennek nyomán egy új életvitel vett lakozást az ő szívükbe. És ennek az életvitelnek az a lényege, hogy Isten dicsőségére fogok élni. Az Isten dicsőségét úgy tudom munkálni, ha engedelmes vagyok neki. És az úrvacsora erre emlékeztette az embereket, azokat, az első keresztjéneket. Legyünk engedelmesek ennek a Jézusnak, és amikor megtesszük, amit ő mond, ha betöltjük az ő igéit, parancsolatait, ha hirdetjük az evangéliumot, akkor ez az ő dicsőségét munkálja ebben a látható világban. Nem véletlen, hogy az úrvacsora előtti kérdések, amelyek itt elhangoznak közöttünk, a mi szertartásunkban, liturgiánkban, beszélnek a bűnről és a bűnbocsánatról, beszélnek a halálról és az életről, és beszélnek a jelenről és a jövőről. Pontosan ezért. Amikor azt mondjuk az úrvacsoránk befejezésekor, így éltek vele az ő tanítványai, akkor tehát nem csak formai dolgokra gondolunk, hanem tartalmi dolgokra is. Tartalmi dolgokra is. Hiszen a közösség azt jelenti, hogy egy hiten vagyunk ővelük. És ez azt hozza, hogy egyféle módon gondolkozunk. Isten szült bennünket újjá egy másfajta gondolkozásra, egy másfajta életvitelre, de ebben az újjászületésben és hitben egyek vagyunk. Azonosságot fejezünk ki. Nekünk az úrvacsora nem csak annyit mond, hogy hiszünk Jézus Krisztusban, hogy részünk van a lelki javakban, hanem az úrvacsora bekapcsol bennünket egy óriási közösségbe. Abba a közösségbe, amit egyháznak szoktunk nevezni. Az egyház a Biblia szerint a hívők közössége. Az a közösség, amely létezett már Jézus előtt, és létezni fog a világ végezetéig. Ezért mondjuk azt, hogy így éltek vele az övéi, és így éltünk és élünk vele mi is. Ez a közösség tehát abban egy, hogy hisz a názáreti Jézusban, az emberek megváltójában. Nem a sákramentum gyakorlása tesz bennünket egyé, hogy egyféle testtartásban jövünk ide, vagy hogy mindig ugyanolyan kenyeret veszünk, vagy ugyanolyan bort veszünk. Nem ez tesz bennünket egyé, hanem a hit tesz bennünket egyé az egyházban, és ebben erősít a sákramentum bennünket, akik hiszünk. Testvéreim, szóltunk közöttetek az egyházról, Isten egyházáról, a hívőkről, és láttuk azt, hogy az ő közösségüknek ismérve az apostoli tanítás, a közösség, és a sákramentum. Így vezeti Isten az ő népét, így vezeti Jézus Krisztus az ő szent lelk által az ő népét abban az időben, 2000 esztendővel ezelőtt, s hadd mondjam nektek, így vezet bennünket is tovább. Akik Isten gyermekei, azoknak részük kell legyen a tanításban. Azoknak közösségé kell találniuk, mert van közösségük, a Szentlélek által munkált közösségük, a szentek közössége, hogy a hitvallásunkban mondjuk, és azoknak a sákramentumokkal is kell és szabad is élnie, hogy még jobban megerősödjünk hitünkben, Jézus Krisztusban. Ha Isten megsegítés éltet, a jövő vasárnap még egy negyedik dologról is fogunk beszélni, ami az első gyülekezetet jellemezte, és ami bennünket is kell, hogy jellemezzen. Szeretettel hívogatlak benneteket akkorra is és oda is. Amen. Gyertek testvérek, fennállva énekeljünk most. A 440. dicséretünket keressük ki, és a 440. dicséretnek a 8. és a 11. versét fogjuk énekelni. A 440. dicséretünknek a 8. és 11. versét, ezért szerzé szent asztalát. Testvéreim, és elcsendesedve imádkozzunk. Jó nekünk látni azt, mennyei édesatyánk, hogy szent lelked által hogyan gondoskodsz a te népedről, benned hívő gyülekezetről, nem csak az első időkben, hanem azóta mindvégig, amíg meg nem látjuk a te fiadnak, Jézus Krisztusnak dicsőségét. Köszönjük te neked a sákramentumokat, köszönjük neked az úrvacsorát, amelyet rendeltél számunkra, Úr Jézus Krisztus, hogy erősítsél bennünket és tápláljad a mi hitünket ezáltal, oly könnyen bizonytalanodunk el, és a te igazságaidat oly könnyedén felejtjük el. Köszönjük, hogy a jegyek által emlékeztetsz bennünket nem csak bűnös voltunkra, hanem a bűnbocsánatra is, melyet megszereztél nekünk. Köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket arra, hogy nélküled elkárhozunk, de a benned való hit által üdvözülünk. Köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket arra, hogy életünkben a te dicsőségedet szolgálhatja minden engedelmességünk. Kérünk, adjad nekünk, hogy mindazzal, amit számunkra rendeltél és adtál, bölcsen, igaz módon élhessünk. Hadd értsük mindezt jól, és hadd éljünk vele úgy, ahogyan mindig is éltek vele a tiéd. Köszönjük neked így ezt a mai alkalmat is, amikor nem csak beszélhetünk az úrvacsoráról, hanem amikor össze is gyülekezhetünk itt a te asztalod körül. Adjad, hogy szentségben, hitünknek erősítésére történhessen ez a dolog. Kérünk téged így a mi egész közösségünkért, hogy szaporítsál bennünket is üdvözülőkkel, és adjad, hogy mindazok, akik közülünk bizonytalanok, a te áldozatod, a te igazságod felől, hadd nyerjenek bizonyosságot, ígéd és szent lelked által, munkálkodj szíveikbe. És akik hiszünk, bennünket pedig erősíts tovább, és buzdíts a szent és neked tetsző életre. Így kérünk téged mindazokért, akik itt vannak, és mindazokról is megemlékezünk, akik nem lehetnek itt közöttünk. Így kérünk téged, gyülekezetünk gondnokáért, emlékezzél meg őróla is, és tartsad meg őt mindabban, amit most reábocsájtottál. Légy az ő gyógyítója, és adjad, hogy minden körülmények között hadd tudjon tere áttekinteni, és benned békességet lelni. De kérünk téged nem csak ő érte, hanem minden betegünkért, minden szomorkodónkért, mindazokért, akik kilátástalan helyzetben vannak. Hadd lássanak meg téged, aki a világ világossága vagy. Hadd bízzanak benned, aki szeretted, megváltottad és megtartod a tiédet. Így őrizzél és formálj bennünket, hogy bármi is történik velünk, ahogy azokban megállunk, hadd legyen az rólad való bizonyságtétel. Kérünk még téged gyermekeinkért, fiataljainkért, különösképpen is azokért, akik az elkövetkezendő héten táborba indulnak. Ragyogtassad a te ígéd világosságát előttük, és adj nékik alázatos, engedelmes szívet, hogy hihessenek te neked. Őrizd őket minden bajtól, és adjad, hogy testüknek, de legfőképpen lelküknek hasznára lehessen az együttlét. Amen.